Vallásfilozófia. Borbé Gábor előadása. Ötödik előadás. Mi a vallási jelenségek oka? Első rész.
A mai alkalommal olyan elméletekről fogok beszélni, amelyek arra a kérdésre keresik a választ, hogy mi a vallási jelenségeknek az oka. Miért van egyáltalán vallás az általunk ismert emberi társadalmakban. Ugye ez a második blokkja ennek az előadássorozatnak, ahogyan ezt az elején el is mondtam. És hát itt az első alkalommal magáról a problémáról szeretnék beszélni, amit ezek az elméletek megpróbálnak megválaszolni, illetve arról az elméletről, ami a legáltalánosabban elterjedt a manapság, a vallásnak a kognitív megközelítéséről szeretnék beszélni. Ami magát a problémát illeti, az, hogy egyrészt, ahogyan ezt láthattuk is, a vallási jelenségek minden általunk ismert emberi kultúrában jelen vannak, tehát térben és időben mindenhol ott van a vallás az általunk ismert emberi kultúrákban. Az ember alatt itt most homo sapienst értünk. Nem tudom, hogy a neandervölgyi embereknek volt-e vallása. Nem tudom, hogy van-e olyan valaki, aki ezt tudja. Amennyire azonban a homo sapiens a kultúráját ismerjük, azt látjuk, hogy minden általunk ismert kultúrában jelen vannak olyan jelenségek, amiket vallási jelenségeknek lehet nevezni térben és időben különböző helyeken, illetve időpontokban. A vallási jelenségek azok, amiket vallási jelenségnek neveztünk a korábbiakban is, tehát természet fölötti ágenseket szoktak reprezentálni, mindenféle rituálék vannak, túlvilág, mítosz, mágia, tabus, speciális emocionálisan töltött szimbólumok, amelyek a rituálékhoz, illetve a természet fölötti ágenseknekhez kapcsolódnak, és egyéb dolgok. Ezek tehát mindenhol jelen vannak. A második dolog, ami elég egyértelműnek tűnik, az, hogy a térben és időben eltérő különböző vallási alakzatok vagy tradíciók morfológiai hasonlóságokat mutatnak. Tehát azt lehet látni, hogy bármilyen általunk ismert vallást nézünk is a történelemben vagy a jelenben, azt látjuk, hogy elég gyakori az, hogy természet fölötti ágenseket reprezentálnak. Például ugye mindig vannak valamiféle rituálék, és hát a rituálék struktúrája is nagyon hasonló, és még egy csomó mindent el lehet mondani, hogy mi hasonló a különböző vallásokban. Miután ez így van, azt kell gondolnunk, hogy valószínűtlen, hogy ez az egész, ez véletlenszerű folyamatoknak az eredménye volna. Föl lehet tehát tenni, hogy ennek, hogy tudnélik, mindenhol jelen vannak térben és időben ezek a nagyon hasonló struktúrák, hogy ennek valamilyen közös funkcionális vagy strukturális oka van. Azt lehet ugye persze mondani kapásból erre, hogy persze hát az is lehetséges, hogy az összes vallás egy tőről ered. Tehát, hogy történetileg ugyanaz az eredete az összes a vallásnak, de még hogyha így is áll a helyzet, akkor is ugyanez a probléma fölvethető. Tudnélik, akkor is az a helyzet, hogy a térben és időben különböző vallási tradíciók azok hasonlóságokat mutatnak. Tehát ebben az esetben is fel kell tételeznünk, hogy van valami olyan evolúciós erő, ami hatott a vallási alakzatokra abban az értelemben, hogy mindig ugyanolyan formában jelennek meg, vagy pedig megtartották azokat a formai sajátosságaikat a vallások, amikkel ennek a közös eredetnek az esetében rendelkezhettek. Amikor így érvelnek azok, akik azt mondják, hogy a közös eredet az nem oldja meg a problémát, akkor egy olyan elvre vagy egy olyan alaptörvényre szoktak hivatkozni, amit a Zero Force Law-nak hívnak a biológiában. Ez tulajdonképpen az ellentéte Newton első törvényének. Az elv az maga úgy hangozna egyfajta megfogalmazásban, hogy egy adott populáció az equilibrium állapotától elmozdul abban az esetben, hogyha valamilyen evolúciós erő nem hat rát. Még ha feltételezzük is, hogy közös eredete van az összes a történelemben megjelenő általunk ismert vallásnak, akkor is fel kell tételeznünk, hogy van valami olyan evolúciós erő, ami hatott ezekre a különböző alakzatokra, amitől ugyanúgy néznek ki állandóan, meg ugye hasonló a formát öltenek. És hát a harmadik dolog, ami egy ilyen általános jellegzetesség, és ami megint csak a problémát jelent, és ami olyan problémát vet föl, amikre ezek az elméletek választ szeretnének adni, az az, hogy a vallás az nagyon úgy tűnik, hogy költséges szórakozás, és legalábbis úgy tűnik, hogy máladaptív. Tehát olyan dolgokat csinálnak a vallásos emberek, amelyek nem segítik elő a rátermettségüknek a növelését. Ez nagyon sokak szerint általános jellegzetessége minden vallásnak. A költségességet azt nem lehet kétségbe vonni, még hogyha nem is mondtuk meg pontosan, hogy ezt hogyan mérjük, meg ilyesmi, de hát akkor is azt lehet látni, hogy tényleg nagyon komoly erőforrásokat fordítanak az emberek a rituálékra és egyáltalán a vallással kapcsolatos dolgoknak a megőrzésére és a föntartására. Tehát a vallás költséges, és hát nagyon úgy tűnik, hogy máladaptív. A probléma ennek alapján az az, hogy mi az oka annak, hogy a morfológiailag nagyon hasonló, tehát izomorf, költséges vallási struktúrák jelennek meg, és maradnak fönn térben és időben különböző kultúrákban. És hát ugye alapvetően erre két választ szoktak adni. Az egyik válasz az azon alapul, hogy ennek az oka az valamiféle strukturális kényszer. Tehát van valami, ami kikényszeríti azt, hogy ilyen struktúrák mindenhol megjelenjenek, ahol emberek vannak. És a másik válasz pedig az, hogy valamilyen szelekciós mechanizmusnak a következménye az, hogy a vallások léteznek az emberi történelemben. Azt már most elárulom, hogy az első megközelítés az, ami uralkodó jelen pillanatban, hogy tudnélik valamiféle struktúra és kényszer kényszeríti ki a vallást. A második az kevésbé, mindenféle problémák vannak a másodikkal. Ugye kapásból ott van egy ilyen a probléma, hogy nem mindenki vallásos állandóan. A vallás ez nem olyan, mint a nyelv. Hogyha nincsen a dolognak fiziológiai vagy neurológiai akadálya, akkor minden emberi egyed megtanulja, elsajátít valamiféle nyelvet, és nyelv nélkül nem tudunk úgy létezni, mint ahogyan éppként létezni szoktunk, olyan módon, hogy használjuk a nyelvet. A vallás az egyetlen nem ilyen. Tök jól el lehet lenni úgyis, hogy az ember nem vallásos. Attól, hogy mindig megjelennek az emberi kultúrákban a vallások, és állandóan jelen vannak, és mondjuk azt lehet mondani, hogy az emberek egy jelentős része vélhetően valamilyen értelemben vallásos, abból természetesen nem következik az, hogy a vallás az olyan univerzálé lenne, mint mondjuk a nyelv. Most először azokról a megközelítésekről fog beszélni, amelyek szerint valamilyen strukturális kényszer váltja ki azt, hogy mindig mindenhol megjelennek a vallások. Ez szerint, a megközelítés szerint, és mondom, ez az uralkodó megközelítés jelen pillanatban, a vallás az evolúciós melléktermék. Az nem valamiféle adaptáció, nem adaptív jellegzetessége az embereknek, hogy vallásuk van, hanem az evolúciós melléktermék. Vannak olyan jellegzetességei az emberi mentális architektúrának, ez szerint a megközelítés szerint, amelyek automatikusan kidobják magukból valamilyen értelemben a vallást. A vallás kipörög abból, vagy megjelenik automatikusan akkor, hogyha megjelenik egy ilyen mentális architektúra. Hát ezzel az elmélettel is persze mindenféle problémák vannak, amiket majd elmondok később, most azonban egy kicsit részletesebben is el szeretném mondani, hogy tulajdonképpen az egész ez mit jelent. Az elméletet többféleképpen szokták hívni. főleg kétféleképpen szoktak erre hivatkozni rá. Az egyik a vallás kognitív tudománya, Cognitive Science of Religion, a másik pedig a Standard Model, tehát hogy ez lenne a vallás a magyarázatának a standard modellje. Tehát valamiféle kognitív megközelítésről van szó. Nem tudom, hogy itt jogosan lehet-e egy elméletről beszélni, de én most egy elméletről fogok beszélni az egyszerűség kedvéért. Ez egy előadás, ahol azt szeretném, hogy a legalapvetőbb dolgokat el tudjam mondani ezzel az elmélettel, vagy ezekkel az elméletekkel kapcsolatban. Tehát én itt most valamennyire absztrahálni fogok. Az elméletnek a prominens képviselői is úgy szoktak hivatkozni erre, hogy ez a standard modell, tehát ők is egyfajta valamilyen modellnek tekintik ezt az elméletet, úgyhogy ez a megközelítés, amit én fogok alkalmazni, ez már csak ebből a szempontból sem megalapozatlan, azt gondolom. Az elméletnek az alapja az elme modularitásának a tézise. Ezen belül is az elme masszív modularitása az, ami alapvetően az alapjául szolgál ezeknek a megközelítéseknek, tehát erről fogok most beszélni röviden. A handoutnak a második oldalán lehet látni két. Most ezt a handoutot, ezt teleraktam képekkel, majd ezekről a képekről részletesebben is fogunk beszélni. Tehát a Müller-Lyer illúziótól William Hope szellemfotográfusnak a nagyszerű fotográfiájáig, ahol sikerült neki lencse végre kapnia egy szellemet. Sok ilyen képet csinált, és sok szellemet kapott lencse végre. Tehát mindenféle képek szerepelnek itt. Az első kép, ez a bizonyos Müller-Lyer illúzió, amivel minden pszichológia tankönyv tele van, és miután valószínűleg unalom még ismert mindenkinek a számára, ezért egy másik ilyen jó kis illúziót is ide tettem mellé, amit 2007-ben fedeztek föl. Nyilvánvalóan összefügg a képeknek a digitális mahinációjával, illetve ennek a lehetőségével. Mit látunk itt? A pizai ferdetornyot látjuk. És mit látunk a pizai ferdetoronnyal kapcsolatban? Ezt kétszer látjuk. És azt látjuk, hogy mindenki mit lát. Mindenki azt látja, hogy a jobb oldali az jobban dől jobbra, mint a bal oldali, ugye? Oké, tök jó. Valójában az a helyzet, hogy ez úgy állt elő, ez a dupla kép, hogy megfogtam a pizai ferdetoronynak egy képét, és saját magam mellé oda tettem. Ez tök ugyanaz a kép. Még egyszer nézzenek rá. Mi történik? Az történik, hogy nem, ezt nem lehet látni rajta. Próbálják ki otthon. Aki nem hiszi el nekem, az próbálja ki otthon. Vegyen egy ilyen képet, és rakja saját maga mellé, és akkor ezt fogja látni, ami itt kijön. Tulajdonképpen ez ugyanaz, mint ami a Müller-Lyer illúzióval a helyzet. Ott ugye két ilyen vesző, vagy nyílszerű valamit lehet látni, és akkor az a helyzet, hogy az a szakasz, az az egyenes szakasz, ami középen van a két nyílszerű képződményben, az ugyanolyan hosszú, de az alsót azt hosszabbnak látjuk, a felsőt pedig rövidebbnek. Ugye? Mind a kettő nagyon jó példa arra, amiről a részben az elme modularitásának a tézise szól, hogy tudnilik, az emberi elme úgy működik, hogy tulajdonképpen bizonyos algoritmusokat eszméletlen sebességgel lefuttat, és valamiféle következtetésre jut, anélkül, hogy a magasabb kognitív működéseink ezt alapvetően befolyásolni tudnák. Ez szerint a megközelítés szerint az elme az úgy fejlődött ki, hogy a működését ilyen egymástól független a mentális modulok határozzák meg, amelyeknek mindenféle jellegzetességei vannak, többek között ez a kognitív áthatolhatatlanság, ami mondjuk ezeknek az ábráknak az esetében is látszik. Hiába tudjuk, hogy ugyanolyan hosszú a két szakasz, hiába tudjuk, hogy ugyanazt a képet tettük egymás mellé, nem vagyunk képesek arra, hogy máshogyan lássuk ezeket a dolgokat, mint ahogyan látjuk. Valamit produkál az elménk, amit nem tudunk fölülírni, ami fölött nincsen hatalmunk. Ez az emberi, a magas szintű gondolkodásnak az esendőségét is mutatja ez a két példa, hogyha tetszik. De hát persze nem csak ilyen illúziók vannak, hanem mindenféle olyan fejlődési rendellenességek és az ezekkel kapcsolatos neurológiai vizsgálatok, amelyek azt mutatják, hogy vagy az emberi agy működésével kapcsolatban lehetségesek olyan problémák, lehetségesek olyan rendellenességek, amelyek alkalmasint egy csomó individuumnál föllépnek, azonban alapvetően nem befolyásolják azt, ahogyan egyéb tekintetben földolgozza a világot, processzálja a környezetét, vagy kommunikál a környezetével. Ugye itt a színvakságot, a diszlexiát, proszopagnóziát, akinetopsziát és hasonlókat szokták emlegetni, amik jó példák erre. Mi jellemzi akkor ennek megfelelően a mentális modulokat? Az elme modularitásának az elmélete szerint. Az jellemezné, hogy a mentális modulok azok önmagukba zártak, kívülről nem hozzáférhetőek, enkapszuláltak, ha tetszik, kognitíve áthatolhatatlanak, vagyis amikor működik egy ilyen modul, akkor nem férünk hozzá a magasabb funkcióinkkal. Az, hogy a mentális modul az kívülről hozzáférhetetlen, egyrészt a rendszer információs terheltségét redukálja, másrészt pedig összekapcsolódik a második sajátosságával a mentális moduloknak, az, hogy automatikus és tudatosan kontrollálhatatlan, feltétlen reflexzerű egy ilyen modulnak a működése. Rendkívül gyorsan processzálja az információkat az adott modul, egy kognitív processzus az, mit tudom, olyan 500 millisekundumnál gyorsabban zajlik le. Ránézek erre az illúzióra, és abban a pillanatban azt látom, hogy a jobboldali pizai feladatorony az inkább jobbra hajlik, mint a baloldali. És ez nagyon-nagyon gyorsan történik. A harmadik jellegzetessége a mentális moduloknak, ez szerint az elmélet szerint, és ez nagyon fontos lesz a vallás szempontjából, az, hogy területspecifikus és kontextusfüggő. Tehát ezek az állítólagos modulok, ezek úgy vannak, hát ezt a kifejezést nem használnám, hogy úgy vannak megalkotva, úgy alkotottak meg, vagy valahogy úgy jöttek létre, hogy meghatározott típusú dolgokkal kapcsolatos információkat kell nekik processzálniuk. Oké? Ezt jelenti a területspecificitás, és ezt szembe szokták állítani azzal, hogy terület általános valami. Tehát nem egy meghatározott doménrehez kapcsolódik, hanem általános. Vagyis a területspecificitás ennek megfelelően azt jelenti, hogy azoknak a tárgyaknak és tulajdonságoknak az osztálya határozza meg az adott modulnak a működését, amelyről információval szolgál. Ugye minél szűkebb az input range, annál területspecifikusabb egy ilyen modul. A negyedik jellegzetessége a mentális modulnak az lenne, hogy diszociábilis és lokalizálható. Ezek a neurológiai rendellenességek, amelyeket említettem, ezek erre szolgálnak példát. És az ötödik, az megint csak nagyon fontos, hogy ezek velünk születettek. Tulajdonképpen itt valami olyasminek a leírásáról van szó, amikor az elmét ilyen modulárisan írják le, vagy az elme működésének egy olyan leírásáról van szó, ami hasonló ahhoz, mint amikor azokat a dolgokat írjuk le, amiket ösztönszerűen csinálunk. Tehát ezek ilyen velünk született, mondhatni tulajdonképpen ösztönszerű dolgok. Így működik az emberi elme, e szerint a megközelítés szerint. Na most a modularitás elmélete ugyan, ez a 80-as években jelent meg, és attól kezdve aztán mindenféle vitáknak a tárgya lett. Tehát ugyan nem függött össze az eredeténél fogva az evolúciós pszichológiával, de aztán az a valami, amit evolúciós pszichológiának neveznek, az nagyon vaskosan használta az elme modularitásának az elméletét a továbbiakban. És itt mindenféleképpen szót kell ejteni az evolúciós pszichológiáról, mert én úgy látom, hogy azoknak a szerzőknek a működését, akik ezt a standard modellt, vagy a Cognitive Science of Religion-t kifejlesztették, azoknak a működését nagy mértékben meghatározza az evolúciós pszichológia. Ugye az evolúciós pszichológiának az egyik alapgondolata az az, hogy az emberi elme az olyan, és ez egy idézet egy olyan tanulmányból, amit magyarul is hozzáférhető, és egy ilyen alapvető tanulmánynak szokták tekinteni az evolúciós pszichológiában, hogy az elme olyan információfeldolgozó eszközök összessége, amelyeket a természetes kiválasztódás, a vadászok gyűjtögető őseink előtt álló adaptációs problémák megoldására tervezett. Az információfeldolgozó eszközök összessége, az ugye, ahogy mondja, az az elme, és maguk ezek az információfeldolgozó eszközök, ezek micsodák? Ezek lennének az elmének ezek a moduljai, amikről beszéltünk. Az evolúciós pszichológia meg a modularitásnak ez a masszív elmélete az abból indul ki, hogy az elmének a moduljai azok tulajdonképpen olyanok, mint az emberi testnek a szervei. Valamilyen speciális működésre létrejött adaptív struktúrák, amik egy adott feladatot látnak el, és az adott feladat ellátásában, hogyha nincsen semmiféle akadály, akkor rendkívül jól és rendkívül specifikus módon és rendkívül hatékonyan tudnak működni. Tehát a mentális modulok azok olyanok lennének, mint az elménknek az egymástól független, de azért persze egymással összedolgozó szervei, amelyeket az evolúció alakított ki. A pleisztocén időszakban, ami elég hosszú, majdnem 2 millió év, ha jól tudom, és akkor azt mondja ez a fajta megközelítés, hogy igazából nem telt el azóta annyi idő, hogy jelentősen módosulni tudott volna az emberi elme. Tehát az a helyzet, hogy a mi agyunk az egy ilyen pleisztocén agy lenne, ez szerint a megközelítés szerint, és ezt mondják is, ugye, hogy a mi modern koponyánkban egy Stone Age Mind lakozik. Ezzel a paradigmával mindenféle nagyon komoly problémák vannak, és a modularitás, az elme modularitásának az elméletével is mindenféle nagyon komoly problémák vannak. Ezekről a későbbiekben beszélni fogok. Most egyelőre nem mondom el, hogy milyen problémák vannak ezekkel, hanem csak megpróbálom bemutatni ezeket a megközelítéseket. Oké? Még egy dolog ehhez, amit eddig elmondtam, bocsánat, visszatérve, hogy a masszív modularitásnak az elmélete szerint, meg az evolúciós pszichológusok szerint is, igazából a több száz ilyen modul, vagy akár ilyen ezeres nagyságrendű modul van az emberi elmében. Tehát tulajdonképpen bármit csinál az ember, és bármit csinál automatikusan az ember valamilyen szinten. Ha mondjuk az embernek hirtelen oda pillant valahova, és megtetszik valami, akkor is valamilyen modul működik az elméjében. Vagy nem tetszik neki valami, akkor is valami modul működik az elméjében. Amikor rossz szagot érez, akkor valami modul működik az elméjében, amikor jó szagot érez, akkor modul működik az elméjében. De legfőképpen akkor működnek a moduloknak a tucatjai, vagy százai, vagy ezrei az elméjében, amikor a többi emberrel kommunikál. Ahogyan a társas kapcsolatait szervezi, annak egy jelentős része szerint a megközelítés szerint a moduláris. Ezeknek a feltételezett, vagy ha tetszik, posztulált moduloknak a százai közül van jó néhány olyan teljesen alapvető modul, ami a kognitív megközelítések szerint a vallások szempontjából alapvető fontosságú. És ez, hogy ezek melyek, azt gondolják, hogy onnan lehet megmondani, vagy onnan lehet megtudni, hogy megnézzük, hogy mi jellemzi a vallási reprezentációkat. Tehát egyszerűen megnézzük, hogy milyen vallási reprezentációk vannak, és akkor azokat a jellegzetességeket, amelyek meglehetősen univerzálisnak tűnnek, azokat fogjuk, és összekapcsoljuk az emberi elme működésének valamiféle jellegzetességeivel. Melyek ezek a modulok, amik a legfontosabbak ebből a szempontból? Ez fog most jönni, de most egy pillanatra megállok, és megkérdezem, hogy ahhoz, ami eddig elhangzott, ahhoz van-e valamiféle kérdés? Nincs? Oké. Tehát minden világos volt. Szuper. Oké. Na, akkor nézzük, hogy melyek azok a modulok, amelyek a legfontosabbak ez szerint a megközelítés szerint a vallások szempontjából, és ezek hogyan kapcsolódnak össze a vallási reprezentációkkal. Tulajdonképpen itt, amikor szerkesztettem ezt a handoutot, akkor itt gondolkodtam rajta, hogy most mit tegyek előre. Méghozzá azért gondolkodtam folyamatosan ezen, mert ezek az elméletek, ezek a kognitív elméletek, ezek eléggé nyilvánvaló módon a vallási reprezentációknak a sajátosságaiból indulnak ki, és az ő elemzéseik igazából abból a szempontból érdekesek, hogy hogyan elemzik a vallási reprezentációknak a szerkezetét. Ezt majd mindjárt el fogom mondani. Ezeknek az elméleteknek a nagy gyengesége az az, amit elmondtam idáig, az elme modularitásának a tézise, és ezen belül is az evolúciós pszichológia, amivel kapcsolatban mindenféle a releváns tudományos ellenvetést lehet tenni. Vigyázat, erre föl szeretném már most hívni a figyelmet, hogy amikor majd az ellenérveket fogom sorolni ezekkel a megközelítésekkel szemben, akkor ezeket nem vallási alapon tett ellenvetéseket fogok sorolni, hanem tudományos és filozófiai ellenvetéseket. Oké? Tehát nem tudtam eldönteni, hogy mit tegyek előre, mi van előbb a reprezentációknak az elemzése, vagy pedig az a háttérelmélet, amin ez az egész alapul, vagy ez az egész egyszerre van. Aztán úgy döntöttem, hogy elmondom akkor röviden a teoretikus hátteret, és akkor utána fogok rátérni a reprezentációkra, de mondom, ezt fordítva is meg lehetett volna tenni. Úgyhogy most egy kicsit eltérve attól, ahogyan fölépítettem a handoutot, nézzünk néhány reprezentációt, és akkor ezeknek az alapján nézzük meg, hogy melyek azok a legfontosabb modulok, amelyeknek a kognitív megközelítések szerint különleges szerepe van a vallások szempontjából, és nézzük meg, hogy hogyan működik ez az egész dolog, illetve nézzük meg azt, hogy általánosan mi jellemzi a vallási reprezentációknak a szerkezetét. Ezzel tulajdonképpen meg fogjuk kapni azt, hogy hogyan épülnek föl ezek az elméletek. A vallási reprezentációk szerkezetét nagyon röviden az jellemzi, és itt a vizuális meg narratív reprezentációkról egyaránt beszélünk, amikor erről beszélünk, az jellemzi, hogy meghökkentőek. És a meghökkentőt azt még lehet máshogy is mondani, abban az értelemben nyilván minden, ami meghökkentő, az jellemzi, hogy valamiféle elvárásainkat megsérti. Tehát megsértik az elvárásainkat. Ezt érintettük már régebben, itt az előadás sorozatnak az elején, amikor ugye a kontraintuitivitásról beszéltünk, és arról beszélgettünk, hogy most akkor milyen értelemben kontraintuitív valami, meg milyen értelemben nem. És aztán abban maradtunk, egyrészt, hogy majd erről később még beszélni fogunk, ez most elkövetkezett. Másrészt pedig, hogy a kontraintuitivitás helyett inkább azt a kifejezést fogjuk használni, hogy meglepő vagy meghökkentő, mert nem emlékszem, hogy melyiknél maradtunk. Na most itt vagyunk, a vallási reprezentációkat azt szokta jellemezni, hogy meghökkentőek, hogy valamiféle sérelmeket, valamilyen értelemben megsértik az elvárásokat. Itt van néhány, talán kevéssé, meg néhány jól ismert példa erre. A harmadik oldal alján látunk a két kb. 30-40 ezer éves ábrázolást. A Löwenfrau, ezt sokáig azt gondolták, hogy egy férfi, de aztán meg most már azt gondolják, ha jól értem, hogy ez egy női alak, aminek oroszlán feje van. Tehát egy álló női alak, aminek oroszlán feje van. És aztán egy barlangrajz részlet a dél-franciaországi Chauvet barlangból, amiről van egy nagyon érdekes dokumentumfilm, Werner Herzognak Cave of Forgotten Dreams című dokumentumfilmje, amit abszolút érdemes megnézni. És ez egy részlet az ottani barlangrajzokból, és azt lehet látni, itt megint az oroszlán és megint a nő, valamilyen női jellegzetesség, hogy itt van egy oroszlán, és nagyon úgy tűnik, hogy női nemi szerve van valami módon, és ez rendkívüli módon ki van itt hangsúlyozva ezen az ábrázoláson. Aztán itt vannak jóval későbbi, és talán jóval ismertebb ábrázolások. Rögtön itt van a kiméra, ami a filozófusoknak egy kedvenc állata volt nagyon hosszú időn keresztül. Ugye a kiméra az egy mitológiai szörny, és ide tettem az Iliászból azt a passzust, ami leírja, hogy hogy néz ki a kiméra. Arról van itt szó, hogy Lüki a fejedelme elküldi Bellerofontészt először a rémes szörnyű Chimaerát elpusztítani. Ez nem földi, de isteni sarj volt, kecske középütt, sárkány hátul elől meg oroszlán, és torkából lobogó tűz lángját fújt a riaszton. Tehát egy olyan élőlény, a három természetes fajtából van összerakva. A sárkány az egy kicsit túlzás, az inkább egy kígyó, tehát oroszlánból, kígyóból, meg kecskéből. Most mi történik ezeknek az ábrázolásoknak az esetében? Mitől meghökkentőek ezek? Hát az történik, hogy összekeverik a természetes fajtákat olyan módon, ahogyan ezek a természetben nem jelennek meg. Oké? Okay? Tehát állatok és emberek jelennek meg, de össze vannak keverve. Erre lehet azt mondani, hogy kontraintuitív, nem szoktunk ilyen kevert lényekkel találkozni, ez valamiféle kontraintuitív biológia. Aztán következő példa, az a könnyező szobornak a példája, ami már valószínűleg még inkább ismert a számunkra. Itt a handoutba az akitai Madonna szobornak a képét tettem be a Japánból, ami 1973 óta könnyezget, de vannak könnyező szobrok máshol is. Legutóbb azt olvastam, hogy Pásztón is volt, vagy van egy könnyező a Madonna szobor. Itt megint miről van szó? Én még nem láttam élőben könnyező Madonna szobrot, de már képet láttam róla, de hogyha mondjuk oda mennék egy olyan helyre, ahol lenne egy ilyen könnyező Madonna szobor, akkor, és bármelyikünk oda menne, akkor kapásból mivel lenne tisztában, és mi lenne teljesen egyértelmű a számára? Az az, hogy az a szobor, ami ott könnyezik, az egy olyan valami, amit egy ember állított elő. Az egy artefaktum. Azt valaki kifaragta, mondjuk fából, vagy kőből, vagy nem tudom micsodából, attól függ, hogy miből van az adott szobor. Tehát, hogy ez egy artefaktum. Ugyanakkor ez az artefaktum, ez olyan módon viselkedik egy meghatározott tekintetben, amit egyáltalán nem várunk el tőle. Tehát az elvárásaink az artefaktumokkal szemben, azok teljesen nyilvánvalóak. Tudjuk, hogy egy szobor hogy szokott viselkedni, ugye? Ott szokott állni, ahol van, és ennyi. És akkor emberek mennek, és megnézik, és akkor vakarják az állukat, vagy nem, vagy pedig, mit tudom, fotózkodnak előtte, akármicsoda. De sírni nem szokott. Ezt nem várjuk ettől az objektumtól. Tehát itt megint az van, hogy vannak valamiféle természetes elvárásaink, vannak valamilyen teljesen magától értetődő ismereteink azzal az objektummal kapcsolatban, amivel az adott esetben találkozunk, és ennek megfelelően vannak valamiféle elvárásaink, és ezeket az elvárásokat hirtelen megsérti valami. Oké? Ha már a Madonna szobornál, meg Máriánál tartunk, akkor ugye magának Máriának az alakja is ilyen kontraintuitív elemeket tartalmaz, vagy ilyen kontraintuitív biológiai elemeket tartalmaz, hogyha tetszik. A szűzek ugye nem nagyon szoktak gyermekeket szülni. Tehát az a narratíva, ami Jézus születéséről szól, az megint csak tartalmaz ilyen elemeket. Ezek az elemek, ezek folyamatosan jelen vannak a vallási reprezentációkban. Alapvetően ez határozza meg a vallási reprezentációknak a szerkezetét. És akkor a szellemre egy vizuális reprezentáció, az az utolsó. Hát itt ugye a szellemre mindenféle narratív reprezentációt lehetett volna hozni, meg mindenki ismeri ilyeneket, a szellem leírásokat. A szellemre sokkal nehezebb vizuális reprezentációt találni, de nem lehetetlen egy angol szellemfotográfusnak, William Hope-nak az egyik fényképe látható itt, ahol két idős ember ül, és fölöttük a levegőben lebeg egy valami, ami a szellem lenne. A William Hope-ra soha nem sikerült rábizonyítani, hogy, hogy csaló, tehát irtózatosan technikás volt, amikor ezeket a szellem fotókat készítette, vagy pedig tényleg lefotózta a szellemeket. Az gyanakvásra adhatok ott, hogy ha megnézi az ember William Hope-nak az összes fényképeit, hogy mindig minden szellem nő öreg és állati ronda. Tehát ez, nem tudom, hogy mi kényszeríti a szellemeket, hogy ilyenek legyenek. Tehát kicsit olyan furi az egész. Na mindegy, itt is egy ilyen szellem látható. Ugye az jellemzi, hogy igazából ott is van, meg nincs is ott. Ez nem tudom, mennyire látszik ezen a meglehetősen rossz minőségű így a dolog, de azért valamennyire látszik, hogy olyan, mintha nem lenne teste, de azért valami ilyen mégiscsak van, mert hogy láthatóvá válik, vagy legalábbis a fotó számára megjelenik. De hát a szellem az alapvetően az milyen szokott lenni? Az pont olyan szokott lenni, mint amilyenek mi vagyunk, mint szellemek, ha tetszik. A mi mentális működésünket pontosan leképezi egy szellemnek a működése. A szellem az gondolkodik, a szellem információkat tud szerezni más szellemekről, alkalmasint kommunikálni tud velük. Tehát nagyon-nagyon úgy viselkedik egy szellem, mint ahogy mi szoktunk viselkedni, csak éppen mi, mint szellemek, állandóan össze vagyunk kötve a testünkkel, és például nem tudunk átmenni a falon. De a szellem az mondjuk tök jól átmegy a falon. Szóval a szellem az majdnem pont olyan, mint mi vagyunk, de azért egy-két tekintetben eltér ettől, és megint csak kontraintuitív ilyen értelemben a számunkra. A vallási reprezentációk szerkezete, tehát ennek megfelelően, szerkezetét az jellemzi, hogy mindig van valamilyen maga fogalom tulajdonképpen, amivel kapcsolatban valamiféle elvárásaink vannak, és ezeket az elvárásokat ezek a reprezentációk mindig megsértik. Tehát ezek mindig feltűnőek. Oké? Ha reprezentálok egy tehenet, lerajzolom, vagy lefestem, vagy valami, az lehet nagyon klassz, de alapesetben nem lesz nagyon feltűnő. Nem fogok megdöbbenni, hogyha látok egy ilyet. Amikor ketté van vágva így hosszában, és egy ilyen plexilap így oda van tapasztva hozzá, akkor meglepődöm, ugye azt hiszem ez Damien Hirst produkciója, én láttam egy ilyet. Igen, az meglepő volt, ez kétségtelen, de azért alapvetően egy tehén ábrázoláson nem szoktam meglepődni. A tehén ábrázoláson, ha olyan elemek vannak benne, amikre egyáltalán nem számítok akkor, amikor az adott objektummal szembesülök valamilyen formában, az meglepő lesz. De most a vallási reprezentációkat mindig ez jellemzi, hogy vesznek valamilyen alapfogalmat, és az ehhez tartozó elvárásainkat megsértik. És jellemző módon nem nagyon sértik meg, hanem csak kicsit sértik meg. Tehát ezek a valamik, amik a vallási reprezentációkban megjelennek, és egyébként egy csomó tekintetben nagyon hasonlóak azokhoz a valamikhez, amikben a hétköznapi életünkben találkozni szoktunk, ezeknek a valamiknek a jellegzetességei azok csak egy picit térnek el azoktól a jellegzetességektől, amelyek az elvárásainkhoz kapcsolódnak. De eltérnek. Egy ilyen ábra, ugye maga a magfogalom szerepel itt középen ebben a kis karikában, személy, állat, növény, artefaktum, fizikai objektum, és akkor ehhez kapcsolódnak valamilyen tegek, amik valamiféle kontraintuitív tulajdonságokat jelenítenek meg. A meghökkenésünknek az oka az is lehet, hogy a különböző kategóriákhoz tartozó dolgoknak a tulajdonságait összekeverik, meg az is lehet, hogy egész egyszerűen valamilyen módon eltérnek azoktól a jellegzetességektől, amiket egyébként az adott kategóriával kapcsolatban megszoktunk. Na most hogyan kapcsolódik ez az elme modularitásának a téziséhez? Hát úgy kapcsolódik, hogy azok a magfogalmak, amelyekkel kapcsolatban elvárásaink vannak, és amely elvárásokat megsértik a vallási reprezentációk, ezek mindig valamiféle alapvető mentális modulokat reprezentálnának. A legfontosabb olyan mentális modulok, amelyek eszerint az elmélet szerint szerepet játszanak a vallásokban, azok alapvetően a naív, intuitív ontológiánkhoz kapcsolódnak, amit ilyen folk ontológiának is szoktak nevezni, és az egyes részeit meg ilyen folk mechanikának, folk biológiának, vagy folk psychology-nak, ilyen népi pszichológiának, hát nem tudom, magyarul mindenféle fordításai vannak ezeknek. És ez arra utal, ez a naív ontológia, hogy úgy processzáljuk a világot, hogy ilyen alapvető kategóriákat vagyunk képesek megkülönböztetni egymástól, és az, hogy ezeket meg tudjuk különböztetni egymástól, az elménknek egy ilyen alapvető moduláris működését reprezentálja. Amit meg tudunk különböztetni egymástól, tehát ennek a népi ontológiának, vagy naív ontológiának, inkább naív ontológiának a kategóriái, azok egyrészt az élettelen tárgyak, a másrészt az eszközök, artefaktumok, harmadrészt a fizikai ágensek, a negyedrészt pedig, ugye, és ez nagyon fontos lesz a vallás szempontjából, mondjuk a többi három is, az, hogy nem egyszerűen képesek vagyunk megkülönböztetni az emberi ágenseket az egyéb ágensektől, hanem az emberi ágensekkel kapcsolatban képesek vagyunk arra, hogy ezeknek az elméjét reprezentáljuk. Tehát valamilyen naív elméletünk van arról, hogy mások hogyan gondolkodnak, hogy az embertársainknak a mentális működését mi jellemzi, és ez permanensen meghatározza a működésünket, hogy erről elmélkedünk, ha tetszik, de hát ezt persze csak idézőjelben mondtam. Az élettelen tárgyakkal kapcsolatban ugye tisztában vagyunk a kohéziónak, a kontinuitásnak és a fizikai érintkezésnek a térbeli, időbeli alapelveivel és az ezekkel kapcsolatos elvárásokkal. Az eszközökkel, artefaktumokkal kapcsolatban tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket mások szokták készíteni, és valamilyen célra készítik ezeket. Ugye a szobrokat is valamilyen célra készítik, de hát persze az artefaktumok jelentős része az nem olyan, mint egy szobor, hanem az kifejezetten valamiféle instrumentumként, valamiféle cél megvalósításán szolgálja. A fizikai ágensekkel kapcsolatban képesek vagyunk arra, hogy megkülönböztessük azokat a dolgokat, amelyek ágenciával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a mozgásukat valamilyen mértékben saját maguk határozzák meg, és nem a fizikai környezetük határozza meg teljes egészében, úgy, ahogyan a fizikai testek mozgását a fizikai környezet határozza meg. Tehát képesek vagyunk az ágenseket detektálni, és mondom, az intuitív pszichológiánk tekintetében pedig képesek vagyunk arra, hogy másoknak a mentális állapotát reprezentáljuk. És ezt permanensen csináljuk. Aki erre nem képes, annak nagyon nehéz élni. Vannak ilyen emberek, és van ilyen rendellenesség, ami ugye az autizmusnak az erős formái, azok tulajdonképpen ez jellemző. Más elméknek a reprezentációjára való képtelenség, ez borzasztóan komoly akadályokat gördít a társas együttélésünk elé. Ez megint csak egy alapvető dolog. Az ember ebben nagyon-nagyon jó. Azt írják a pszichológusok, hogy 5 szinten mindenki tud reprezentálni, illetve meta-reprezentálni mentális állapotokat. Ugye, hogyha regényeket olvasunk, meg filmeket nézünk, meg ilyesmi, akkor állandóan használjuk ezt a képességünket. Ott állandóan előfordul az, hogy valaki azt mondja, hogy én azt hiszem, hogy XY azt gondolta Z-ről, hogy Z akkor, amikor ezt és ezt csinálta, akkor arra törekedett, hogy megvalósítsa a K-nak azt a tervét, hogy, és akkor itt már most ezt nem számoltam, de itt már olyan 5 körül járunk a mások elméjének és intencióinak és mentális állapotainak a reprezentálásánál. Tehát ebben nagyon jó az ember, és ezt a képességét az ember folyamatosan használja akkor, amikor az embertársaival kommunikál vagy nem kommunikál. Az összes közül a legfontosabb a kognitív megközelítések szerint a vallás szempontjából az ágensdetektálás és ez a naív pszichológia. Az ágensdetektálást ezt annyira fontosnak szokták tekinteni, hogy tulajdonképpen vannak, akik az egész vallást úgy, ahogy van, az ágensdetektálásra vezetik vissza. Faces in the Clouds, van egy ilyen című könyv, ami erről szól. Arcok a felhők között. Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy átinterpretáljunk fizikai dolgokat olyan módon, minthogyha azok ágensek lennének, és minthogyha azoknak olyan tulajdonságai lennének, mint amilyenek az ágenseknek vannak. Sokan azt gondolják, hogy a vallás az valami ilyesmit csinál. Ugye átlelkesíti a dolgokat, ágenciával ruház fel olyan dolgokat, amik valójában nem rendelkeznek ágenciával. Miután az ágenseket, azokat egy ilyen teleofunkcionális struktúrával gondoljuk el, azt gondoljuk, hogy az ágenseknek azoknak céljuk van. Az, hogy a mozgásukat ők maguk határozzák meg, az azt jelenti, hogy a mozgásuk meghatározása az valamiféle megfontolásokon alapul, és a megfontolások azok meg ilyen teleológikus struktúrák. Ugye nem az van, hogy csak úgy szoktunk csinálni, csak úgy szoktunk csinálni dolgokat. De egy csomószor úgy csinálunk dolgokat, hogy kitaláljuk, hogy mit akarunk elérni velük, stb. Tehát miután az ágensek ilyenek, és átlelkesítünk dolgokat, ezért a vallás az tulajdonképpen azt csinálja, hogy a természetnek azokat a részeit, amelyek valójában nem telófunkcionálisan működnek, ilyen kvázi telófunkcionális struktúrákkal alakítja át. Ágenseket jelenít meg ott, ahol nincsenek ágensek. Az ágensdetektálás az egy nagyon alapvető dolog. És megint csak, és ezt hangsúlyozni szokták ennek az elméletnek a képviselői, megint csak egy ilyen totálisan automatikus dolog. Ezzel biztos, hogy mindenki találkozott már az életében. Biztos, hogy történt már mindegyikükkel olyasmi, hogy mondjuk mentek egy kihalt utcán éjszaka, ahol bokrok vannak, meg nem tudom, fák vannak, és egyszer csak megzörren az egyik bokor, és akkor odafordulnak ilyetten, és azt gondolják, hogy van ott. Mit gondolnak ilyenkor? Azt gondolják, hogy azért zörrent meg a bokor, mert föntről leesett egy élettelen dolog, ami megzörrentette? Nem. Azért fordulnak oda, mert tartanak tőle, hogy van ott valamilyen ágens, akitől félni lehet. Oké? Okay? Aki mondjuk ránk akar rontani. Vagy ugye az állandó példa, és a vallások szempontjából rendkívül relevánsnak tűnő példa, az a kígyó szokott lenni, meg a fadarab. A fadarab, amit könnyű összetéveszteni a kígyóval. Hajlamosak valóban az emberek ágenseket detektálni ott, ahol nincsenek ágensek, és ez egy eléggé pánhumán jelenség, és hajlamosak arra, hogy erőteljesen túldetektálják az ágenciát ahhoz képest, amennyire kéne nekik. Tehát ez nem egy korrekt dolog, ahogyan az ágenciát detektáljuk. Irtózatosan sok fals pozitív jelzést adunk le. Minden pillanatban, amikor megfordulunk ilyetten, mert megzörrent valami mögöttünk, megfordulunk ilyetten azért, mert azt gondoljuk, hogy valaki, vagy valamiféle ágens ott leselkedik, és mondjuk ránk akar támadni, ez lehet paranoia is persze, de ez nem feltétlenül paranoia, ez egyszerűen a fals pozitív jelzéseknek a lövöldözése a levegőbe, különösebb kárt nem okoz nekünk. Nem fontos, hogy itt, sőt, valószínűleg nagyon hasznos. Tehát inkább 40-szer jelezzek rosszul, mint hogy egyszer megegyen a tigris, nem? Tehát jobb félni, mint megijedni. És vannak, mondom, akik egész egyszerűen megpróbálják erre visszavezetni a vallást. Valamilyen módon. Ez a hiperaktív, ágensdetektáló modulunk lenne az, aminek valamiféle reprezentációja, vagy valamiféle túlpörgetése tulajdonképpen az, ami a vallási reprezentációkban meg szokott jelenni. Akkor, amikor a vallásokban állandóan ágenseket reprezentálnak ott, ahol valójában nincsenek ágensek. Milyen egyszerű lenne, nem? Ha csak ennyi lenne a vallás. De azért van benne valami. Mert ezt tényleg lehet látni, hogy a vallási struktúrák azok ilyen ágenscentrikus struktúrák, a vallásokban állandóan jelen vannak olyan ágensek, amik valójában nincsenek is ott, ha tetszik, természet fölötti, vagy transzcendens ágensek. És hát ezek úgy működnek, ahogyan ezt az ágensektől el szoktuk várni. Na most ezen túlmenően az intuitív pszichológiák, az meg megint csak egy olyan dolog, ami permanensen megjelenik a vallási reprezentációkban, sőt, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb és legrelevánsabb vallási reprezentációk, azok közvetlenül kapcsolódnak az intuitív pszichológiánkhoz. Miért és hogyan? Az egyik legelterjedtebb és legfontosabb vallási reprezentáció az a mindentudó istenségeknek a reprezentációja. Ez általánosan jelen van az általunk ismert vallásokban. Mindegyikben nem feltétlenül egy istenség az, ami mindentudó, hanem lehet több mindentudó isten is, de mindentudó természetfölötti ágensek minden vallásban reprezentálva vannak, és ezek úgy tűnik, hogy központi szerepet játszanak azokban a struktúrákban, amiket mi abszolút hajlamosak vagyunk vallási struktúráknak elfogadni. Mégpedig azért, mert olyan releváns információkat képviselnek a mindentudó istenek az emberi dolgokkal kapcsolatban, amelyekre állandóan referálnak azok, akik az adott valláshoz tartoznak, és amelyek meghatározzák azoknak az embereknek a viselkedését, akik hisznek ezeknek a mindentudó isteneknek a létezésében. Ugye a mindentudó isteneket jellemző módon égi istenekként szokták reprezentálni, látjuk az összefüggést. Az égi istenek föntről, a csillagok azok olyanok, mint a szemek, föntről néznek le a földre, és látnak mindent itt a földön. Alkalmasint még akkor is, hogyha felhő borítja az eget, vagy hogyha megpróbálunk elbújni valamilyen fedett helyre, és ott mindenféle disznóságokat kitervelni, vagy pedig végrehajtani. A másik jellegzetes reprezentációja a mindentudó isteneknek az, hogy a levegő istenei, ami meg megint csak érthető, a levegő istenei hallanak mindent. Oké? Nem tudunk olyan halkan sustorogni, nem tudunk olyan halkan összeesküvést szőni a háttérben, hogy ezt a levegő istenei meg ne hallanák. És akkor persze a magasabb istenségek esetében pedig teljesen egyértelmű, és az egy istenek esetében, hogy az egyik legfontosabb tulajdonsága ezeknek az isteneknek az, hogy mindent tudnak. A mindentudás az a szószoros értelmében vett mindentudást jelent már a tökéletes lény teológiákban, de azért ezekben a teológiákban is, a mindentudáson belül természetesen azok az információk a fontosak, amik relevánsak morális szempontból. Tehát a mindentudó istenek azért alapvetően arra az információra fókuszálnak, ami morális szempontból releváns. A mindentudó isten nem fogja izgatni, hogy már háromszor beleakadtam ebbe a székbe ezzel a zsinórra, mert hogy béna vagyok, vagy nem figyeltem eléggé, vagy nem tudom mi. Miért nem izgatja? Mert tök mindegy. Tök mindegy. Milyen szempontból tök mindegy? Morális szempontból tök mindegy. Meg mondjuk, ha tetszik, a közösség működése szempontjából tök mindegy, vagy valami hasonló. Oké? Tehát a releváns információk azok számítanak. A mindentudó Istent azt teljesen annak alapján reprezentálják, ahogyan mi az intuitív pszichológiánkkal működünk. Mi úgy működünk, hogy permanensen azt csináljuk, észre se vesszük, de permanensen azt csináljuk, hogy metareprezentáljuk másoknak az egyszerűség kedvéért mondom így mentális állapotait. Vagy valamiket kreálunk, amiket mások mentális állapotainak tekintünk. Ugye? Most mire gondol vajon? Érti-e azt, amit mondok? Ha nem érti, akkor miért nem érti? Van valamilyen képem arról, valaminek az alapján, nyilván valamiféle fizikai jelek alapján, amiket ilyen-olyan módon processzálni tudok, hogyha jó vagyok, akkor jó processzor, ha nem, akkor nem. Arról, hogy mit gondol a világról, milyen hitei, meg vágyai vannak a dolgokkal kapcsolatban. És ezt állandóan csináljuk, ezt permanensen csináljuk. Egy ilyen mindentudó Isten az egy olyan lény, aki ezt sokkal, de sokkal, de sokkal jobban csinálja nálunk. Egyszerűen azért, mert sokkal jobbak az ilyen típusú képességei. De miután nagyon jól csinálja ezeket a dolgokat, ezért tulajdonképpen valamiféle regulatív szerepet is játszhat az életünk. Mert majd erről még a későbbiekben beszélek egy nagyon érdekes szöveg az úgynevezett Critias fragmentum kapcsán. De mindegy, itt csak azt szerettem volna elmondani, hogy ezek a mindennapi működésünket legalapvetőbb módon meghatározó ilyen automatizmusok tulajdonképpen, amiket ez az elmélet a mentális moduloknak tekint, abban az értelemben, ahogyan a modularitásról itt beszéltünk, ezek olyan alapvető szerepet játszanak a vallásban, hogy tulajdonképpen leírható a vallás úgy, mint ezeknek a moduloknak a valamilyen értelemben a túlhajtása. Vagy mint valami, ami ezeknek a moduloknak a normál működéséből rezultál egész egyszerűen. És a vallási reprezentációk azért olyanok, amilyenek, mert a vallási reprezentációk, és azért olyan sikeresek a vallási reprezentációk, hogy még egyel tovább lépjünk ebben a dologban, azért olyan sikeresek a vallási reprezentációk, mert mindig azokat a dolgokat célozzák, amik nekünk fontosak a mindennapi működésünk szempontjából, de tartalmaznak olyan elemeket, amelyek fölhívnak segítségével, megfelelőképpen föl tudják hívni a figyelmet magukra. Tehát, ha tetszik, valamilyen értelemben birizgálni tudják ezeket a modulokat, valahogyan be tudják indítani azokat az automatikus működéseket, amelyekre állandóan szükségünk van a mindennapjainkban, és elég feltűnőek tudnak lenni ahhoz, hogy aztán ezeket ne felejtsük el, hanem meg tudjuk jegyezni, és a kulturális transzmisszióban ezek valamiféle szerepet tudjanak játszani. Tehát ez lenne tulajdonképpen az elméletnek a váza. Oké? Ez lenne a vallás szerint, a megközelítés szerint. Na most a vallás maga ebben a felfogásban, és itt jön az, hogy a vallás evolúciós melléktermék, ebben a felfogásban a vallás önmagában nem valami funkcionális valami. Ugye ezt nehéz védeni, ezt az álláspontot, mert például a mindentudás reprezentációja az baromira funkcionálisnak tűnik. Majd beszélek a Critias fragmentumról, és ez egy írtó érdekes szöveg ezzel kapcsolatban. Vagy legalábbis mi teljesen úgy gondoljuk el, ők, akik ezt az elméletet előadják, ők is tulajdonképpen úgy írják le például a mindentudást, mint egy ilyen nagyon abszolút funkcionális dolgot. De akkor is az elmélet az úgy néz ki, hogy ami adaptív és ami funkcionális, az emberi mentális architektúra, amiben ezek a modulok működnek, és amik írtó sikeressé teszik az embernek a működését. A vallás pedig olyas valami, ami tulajdonképpen valamiféle mellékterméke annak a struktúra és kényszernek, amit ez a mentális architektúra állít elő. Az evolúciós melléktermék fogalma az egy nagyon híres tanulmányban, hát ezt nem tudom, hogy ott jelente meg először, de minden esetre erre a tanulmányra szoktak hivatkozni, amikor az evolúciós melléktermék fogalmáról beszélnek. A Stephen Jay Gouldnak és Richard Lewontinnek egy tanulmánya a szem a 70-es években. Ennek a tanulmánynak az a lényege, hogy igazából a metodológiai adaptacionizmust bírálja ez a tanulmány a biológiában. Azt mondja a tanulmány, hogy nem kell mindenhol adaptív struktúrákat látnunk az élővilágban. Vannak olyan struktúrák is, amik egész egyszerűen adaptív struktúráknak a melléktermékei. És ez szerint a megközelítés szerint, mondom erről majd alaposabban is beszélek a következő óra elején, ez szerint a megközelítés szerint a vallás az valami ilyesmi. Ez megmagyarázza azt, hogy a vallás mitől univerzális, de azt is megmagyarázza, hogy mitől nem olyan, mint a nyelv. Vagy mitől nem olyan, mint maguk ezek a mentális modulok, amiken kvázi élősködik a vallás, mert ez tulajdonképpen így írja le a vallást, ez a megközelítés, hogy a vallás ezeken az adaptív mentális modulokon élősködik. Oké, tehát maga nem egy adaptív produktum, hanem csak a valamiféle melléktermék. Amire nem nagyon tud választ adni ez az elmélet, az mi lehet? Hát az, hogy mitől költséges a vallás. Miért? Miért áldoznak ennyit az emberek erre a dologra? Hát ez micsoda hülyeség. Ha ez valami, ami csak úgy van, mert más dolgok vannak, úgy mellékesen van, akkor ez hogy lehet, hogy emberek gyakorlatilag mindent feláldoznak a vallás érdekében? Ember csoportok eszméletlen áldozatokra képesek. Olyan valamiknek az érdekében, amiket vallásoknak nevezhetünk, vagy valami hasonló dolgoknak. Minden három napból egyet például rituálékkal töltenek. Hatalmas székesegyházakat építenek. És a többi, és a többi. Itt az előadás sorozat elején egy csomó példát mondtunk erre. Ezt mi magyarázza? És milyen választ lehet adni erre a dologra, akkor, hogyha egy ilyen elméletnek a képviselője vagyok vajon. És hát amellett is jól lehet érvelni a naturalista alapon, hogy tényleg már adaptív a vallás. Azoknak a szempontjából, akik ilyen költségekbe verik magukat, hát azt lehet látni, hogy az azért annyira nem segíti az ő rátermettségüknek a növelését. Hát azt mondják erre, akkor elárulom, akkor kibököm. Azt mondják erre, hogy oké, ez tényleg így van, a vallások azok tényleg elég költségesek, ezt hülyeség lenne tagadni, de az a haszon, amit azok az adaptív struktúrák hajtanak a homo sapiensnek, amikből a vallás kipördül, vagy pedig amiken élősködik, az még mindig sokkal nagyobb annál, mint az a kár, ami abból származik, hogy az emberek ilyen eszmetlen mennyiségű erőforrást allokáltak a történelmük folyamán a rituálékra és a mindenféle vallási reprezentációkkal összefüggő tevékenységekre. Amit erős válasznak éreznek a jelenlevők? Vagy jó válasznak éreznek a jelenlevők? És ha nem, akkor miért nem? Na jó, nem gyötröm. Majd a jövő héten kérdezősködöm. Szóval ez, hogy mondjam, csak ez nem rossz válasz, de azért teljesen nem tűnik meggyőzőnek. Mert igazából arra, hogy miért jelenik meg állandóan ez az elem, hogy tudnélik a költségekbe verik magukat mindenféle értelemben az emberek a vallások érdekében, hogy ez az elem miért jelenik meg állandóan, és miért jelenik meg olyan hangsúlyosan a vallások esetében, erre tulajdonképpen nem válaszol. Igazából csak azt mondja, hogy oké, ez is egy ilyen melléktermék, ez is megjelenik, és ennek sincs tulajdonképpen semmi értelme, de szerencsére még mindig sokkal kevesebbe kerül, mint amikor a hasznot hajt az, hogy ilyen ügyesen tudunk ágenseket detektálni, hogy ilyen állati jók vagyunk abban, hogy más elméket metareprezentáljunk, és a többi, és a többi, és a többi. Oké? Vége van az órának? Mindjárt vége van. Itt akkor abba is fogom hagyni, mert akkor tulajdonképpen ezt szerettem volna a mai órán elmondani, és akkor a következő órán azzal fogom folytatni, hogy egyrészt még egy kicsit beszélek erről, hogy mit jelent az, hogy evolúciós melléktermék, és metodológiailag ennek az egésznek milyen jelentősége van. Másrészt beszélni fogok arról, hogy milyen ellenvetések tehetők ezzel a masszív modularitás elmélettel szemben, ami pedig úgy látszik, hogy abszolút fontos a kognitív megközelítések szempontjából, erre építik az egész elméletet. Márpedig, hogyha ez a masszív modularitás nem áll meg, akkor a vallásoknak az ilyen a magyarázata sem igazán fog megállni, nagyon úgy tűnik. Tehát erről fogok még beszélni, és akkor utána rá fogunk térni arra, hogy milyen alternatív megközelítések vannak, amik alkalmasint a jobb, vagy legalábbis így első nekifutásra érdekesebbnek tűnő megfejtést tudnak arra például adni, hogy mitől olyan költségesek a vallások. vannak olyan elég jónak tűnő pszichológiai kísérletek, amik azt mutatják, hogy igazából a telófunkcionális gondolkodásból kitanítanak minket. Tehát megnéztek gyerekeket, meg kevéssé, nagyon kevéssé edukált felnőtteket pont ilyen szempontból, és azt találták, hogy ők sokkal hajlamosabbak ilyen ágensszerű működést tulajdonítani non-ágenseknek is, mint azok, akik edukáltabbak. Egyszerűen hajlamosak vagyunk erre, nagyon úgy tűnik, ha tetszik, természetünknél fogva, de aztán az iskola rendszer az, járunk órákra, meg minden, és akkor megtanuljuk, hogy a világ az nem így működik. Vagy a világnak vannak részei, amik egyáltalán nem így működnek. De ettől, és voltak olyan kísérletek is, amik meg megint csak nagyon érdekesek ebből a szempontból, amik azt mutatják, hogy nagyon edukált emberek is hajlamosak egyébként teleofunkcionálisan értelmezni olyan dolgokat, amikkel nem tudnak mit kezdeni. Tehát például egy ilyen kísérlet most így eszembe jut, egy ilyen amerikai egyetemen csinálták, hogy biliárdoztatták ott az egyetemi oktatókat mondjuk, most erre nem emlékszem, hogy kiket, de egyetemi embereket, elég edukált embereket. És betettek valami mágneseket a biliárdasztal alá, és azok így eltérítették a golyókat. És akkor a golyók olyan hülyén kezdtek viselkedni. És ezt állandóan ilyen mentalisztikus, meg ilyen kvázi mentalisztikus terminusokkal írták le a jelenlevők. Oké? Tehát, hogy ilyen kvázi teleofunkcionális struktúrákban írták le ezeket a dolgokat, mert abban a pillanatban, amikor úgy tűnik, hogy nincsen kéznél értelmes magyarázatunk arra, hogy egy adott dolog miért működik úgy, ahogyan működik, abban a pillanatban egész egyszerűen nincsen más eszközünk, mint hogy ilyen terminusokban írjuk le ezt a fajta működést. Tehát ez a fajta hajlam bennünk, ez mindenféleképpen megvan. És ezek az elméletek arra mindenképpen fölhívják a figyelmet, most bármilyen gyenge is a alkalmasító a mentális modulokkal, vagy a masszív modularitás tézise, arra azért mindenképpen fölhívják a figyelmet, hogy vannak ilyen típusú predispozícióink. És hogy ezek a predispozíciók megfelelő helyzetekben ezek előjönnek. És ennek lehet köze a valláshoz. Tehát azért megmutatni, hogy itt valami kauzális kapcsolat van, ahhoz azért egy kicsit több kell. Annál, mint amit egy ilyen sejtés mondat velünk, de minden esetre azért ez mindenképpen szerintem egy elég fontos dolog. Oké? Köszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk a jövő héten.
Elhangzott Vallásfilozófia, Borbély Gábor előadása. 5. előadás. Mi a vallási jelenségek oka? 1. rész. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.